Mit gondolnak, milyenek a mai fiatalok? Mennyire motiváltak? Írják meg nekünk véleményüket. 0630 9666 az SMS számunk. Milyen lehetett fiatalként átélni a koronavírus okozta pandémiát, és mennyire hagy ez nyomot az ifjabb generáció életében már, mint ez az időszak? Egy nagymintás ifjúságkutatás keretében több ezer határon túli és anyaországi magyar fiatalt kérdezett meg a Matthias Corvinus Kollégium. Hamarosan mi is megismerjük majd a kutatás eredményeit, de hallgassuk meg először, hogy mit is gondolnak maguk a fiatalok. Márta Renátó, az MCC szervezte kerekasztal beszélgetés résztvevőit kérdezte.
Önre hogy hatott a koronavírus járvány a mentális egészségére? Hogyan érezte magát ez alatt az időszak alatt?
Az otthoni tanításban rosszabbodott a mentális egészségem. Rossz volt, én nem tudtam kimenni akármikor, és az online órák ugye egymás után jöttek folyamatosan, és egész napot ültem a gép előtt, és aztán meg azt éreztem, hogy ez annyira leszívott, hogy délután pedig semmihez nem volt már erőm, csak bent lenni a szobámban, úgy, ahogy egész délután is, és így teljesen bezártság tényleg.
Meg talán a szemét is rontotta.
Igen, a szemed is.
Hogyan próbált felülkerekedni ezen? Hogyan próbálta meg javítani a mentális egészségét, egyáltalán a hangulatát?
Azzal, hogy eljártam sétálni, meg egy kicsit a családommal próbáltam több időt eltölteni, beszélgetni velük tényleg többet.
Ön most is középiskolás még. Változtatott valamin az elmúlt időszak annak tekintetében, hogy hogyan fogja végezni a továbbiakban a tanulmányait?
Talán az időbeosztást ezt jobban el tudtam sajátítani, mert nagyon szükségem volt rá, szóval későbbiekben ugye jobb lesz az időbeosztásom.
Globálisan hatalmas károkat okozott, azonban személy szerint nem mindenkire hatott annyira negatívan a koronavírus járvány időszaka.
Én már jártam egyetemre, amikor elkezdődött a Covid.
Heinz Barnabás, egyetemi hallgató.
Egy évet, másfél évet. Alapvetően engem nem érintett szignifikánsan a pandémia, mert mind a munkahelyem már a járvány kitörése előtt home office-olt, nem voltak ezek a fogalmak idegenek, úgy, ahogy maga az online oktatás sem, mert akkor már voltak online felületek, online feladatmegoldás, ugye bizonyos órákon az interakciót így próbálták fönntartani, tehát igazából akkora sok hatás engem személy szerint nem ért. Ellenben mondjuk az alattam lévő generációk, évfolyamok, akik már a Covid-ban kezdték el, és még mindig a Covid-ban vannak, ott nagyon-nagyon-nagyon súlyos mentális hozadéka is van, és szerintem tudásbeli is.
Az MCC rendezvényén számos neves szakértő értekezett a témában, valamint bemutatták azt a tanulmánykötetet, amely a Fiatalok a koronavírus járvány idején címet kapta. A kerekasztal beszélgetésen többek között beszéltek arról, hogyan lehet egészséges környezetet teremteni a távoktatásban, távmunkában, illetve arról is, hogyan hatott a pandémia a fiatalok mentális egészségére.
Maga az egész kutatás sorozat jelentősége tulajdonképpen rendkívül érdekes és izgalmas.
Pillók Péter, a Századvég Társadalomtudományi Kutatócsoportjának igazgatója.
2000 óta ez most már a sokadik hulláma ennek a kutatásnak önmagába. A tanulmánykötet jelentőség az pedig ugye pont ebben a sorozatban illik bele. Ugye ez egy longitudinális vizsgálat, tehát évek óta visszatérő kérdésblokkok és kérdéssorok vannak, és hát ahogy a kötet címe is jelzi, tulajdonképpen az unikalitását nyilván amellett, hogy ez most már a sokadik, az is adja, hogy itten egy Covid-járvány közepén voltunk, vagyunk, leszünk, Isten tudja, hogy ez hogyan alakul az elkövetkező időszakban, de pont ez az izgalmas és az érdekesebb a mostani kutatásban, hogy valahogy próbál tud képet mutatni, visszamutatni a járvánnyal kapcsolatos értékelésekben, helyzetekben, tehát kicsit olyan, mintha nem is a járvány hatását, de valahogy azt is meg tudjuk ezáltal fogni, tudjuk ezt vagy körvonalazódni a fiatalok körében.
Azt gondolom, hogy nagyon megkönnyebbült generációról van most szó. Tehát az, hogy azok a korlátozások, amelyek bizonyos országokban még nehezítik a mindennapi életet. Magyarországon viszont ezek a korlátozások más típusú irányokat vettek.
Domokos Tamás, szociológus, demográfiai szakértő, egyetemi docens.
Ez gyakorlatilag a korábbi rossz félelmekhez képest, ami a generációban benne volt, hogy mi tarthat és meddig tarthat, ezek a frusztrációk szinte egy csapásra, én azt érezem egyetemi oktatóként is, három gyerekes apukaként is, hogy nagyjából ezek most így eloszlottak.
Adott könnyebbségeket a diákoknak Covid idején?
Igyekeztem nem adni, de muszáj volt, inkább ezt mondom, tehát kényszerű kompromisszumokat meg kellett kötni. A mi területünkön elég sok olyan feladatot lehet adni a társadalomtudományok területén, ami egyéni kutatói munka, otthoni munkavégzések, ezek ugye működtek, de a vita, a nagyon szoros interakciók, azok azért nagyon hiányoztak a hallgatóknak is.
Itt van előttünk a kötet Magyar Fiatalok a koronavírus járvány idején. Milyen aspektusból közelíti meg a témát?
Gyakorlatilag ez a kutatás ugye egy 20 éve zajló kutatásprogram sorozat, 4 évente visszatérő adatfelvételekkel, ezért a témakörök, azok gyakorlatilag állandóak, szinte állandóak. Munkavilága, általános demográfiai helyzet, értékek, életmód, média, szórakozás, kapcsolódó értékrendek, vallás, hazával kapcsolatos fogalmak, politikai értékek, ezek mind-mind folyamatosan mérésre kerülnek. Tehát ez a része, ez nagyjából változatlan most már 20 éve a kutatási programban, mindig jelen volt. A hangsúlyok azért néha különböző adatfényleg átalakultak és módosultak. A jelenlegi kutatás nyilván sokkal inkább fókuszált most például azért a családi kérdésekre, demográfiai helyzetre. Nyilván bekerült a COVID, mint jelenség, mint társadalmi félelmek, szorongásoknak a mérésével kapcsolatos kérdések is.
Belekérdezek a közepébe, milyen volt fiatalnak lenni a koronavírus járvány idején?
Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében, hiszen ez az adatfelvétel, ez 8000 Magyarországon élő fiatal és 4000 elcsatolt területeken élő fiatal megkérdezésével zajlott. Azt kell mondanom, hogy nagyon vegyesen élték meg a fiatalok ezt az adott szituációt, és nekem nagyon fontos tapasztalat volt számomra is az, hogy ez a széles, közel 15 évet átfogó korosztály egyáltalán nem egységes.
Az MTC kerekasztal beszélgetésén Márta Renátó járt és ott kérdezett fiatalokat, stúdiónk vendége pedig Székely Levente, a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
És Kiskozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
Ha már a járvány időszakáról beszéltek itt az iménti összeállításban is a megszólalók, akkor maradjunk egy pillanatra még ennél az időszaknál, hogyha különböző grafikonokat, diagramokat néznek, amelyeket a kutatás során felrajzoltak, akkor valóban ilyen nagy kiugró csúcsok látszanak ebből az időszakból? Tehát tényleg nagyon más eredményeket mutat ez a fiatal generációról, mint bármikor előtte?
Hát van, ahol igen. Például egy nagyon tanulságos képet látunk a szabadidő eltöltésben. Itt természetesen tudjuk azt, hogy a kutatás a koronavírus járvány második hulláma alatt zajlott, ahol voltak mindenféle korlátozások, és ezért a szabadidőnek az eltöltése az alapvetően megváltozott. Tehát, hogy hogyan, milyen lehetőségek adottak a fiatalok számára. És egy nagyon érdekes, tanulságos dolgot vettünk észre, mégpedig azt, hogy annak ellenére, hogy valószínűleg a számítógépes tevékenységek, az otthon töltött szabadidő, azok voltak a dominánsak, mégis a korábbi kutatásokhoz képest felértékelődtek a barátokkal töltött szabadidőnek a eseményei terei. Tehát, hogy azt látjuk, hogy ennek egyfajta ilyen hatása volt, hogy ezek sokkal értékesebbek és sokkal fontosabbak lettek a fiatalok számára.
Én is ezt tapasztaltam.
És ezeket sorolták előre.
Így van. Került be aztán egyszer csak a programba, mert végre együtt lehetett lenni.
Igen, így van, és ezek kerültek előre a úgymond ennek a tevékenység listának az élére, amit ugye szabadidőben tehet a fiatal, és egy kicsit háttérbe szorultak, vagy háttérbe szorult az értékelésük a különböző képernyős tevékenységeknek.
De azért az látszik a kutatásokból, hogy jó sok időt töltöttek a képernyő előtt?
Hát természetesen látszik a kutatásokból, hiszen ugye nem csak a szabadidős tevékenységeik kötöttek a képernyőkhöz, hanem gyakorlatilag a tanulásuk is, és azok, akik dolgoznak, azoknak egy jó részének pedig a munkájuk is teljes egészében, hiszen nagyon sok cégnek volt az a megoldása, hogy úgymond a home office intézményét, tehát az otthoni munkavégzésnek az intézményét, azt végre bevezették és általánossá tették, és amelyik korábban tiltva volt, az most kötelező lett.
Azt mondja, hogy ifjúságkutatás, tulajdonképpen melyik korosztályt vizsgálták?
Mi a 15-29 éveseket értjük ifjúság alatt, és magunkkal is sokat vitatkozunk, hogy jól gondoljuk ezt, ugyanis az látható az utóbbi évtizedekben, hogy azért ma már egy 12-13 éves fiatal az azért sokkal többet tud a világról, mint évtizedekkel ezelőtt egy ugyanilyen korú, és az is látszik, hogy manapság egy 30-on túli fiatal ember az nagyon könnyen ugyanabban az élethelyzetben van, mint évtizedek előtt egy 20 éves elejekorú fiatal.
Hát tehát mondjuk itt... a több egyetemet végez, és nem tudom, még szakmai gyakorlatokon is részt vesz, akkor lehet, hogy a pályája elején tart még akkor.
Pontosan erről van szó, keresi a helyét az életben, és élvezi a Mama Hotel és a Papa Banknak a mindenféle jóságát.
Tulajdonképpen mit szerettek volna tudni? Tehát a járvány időszaka tűnt annyira ijesztőnek, na hogy akkor most nézzük meg, hogy mi történik itt ebben a korosztállyal, mert lehet, hogy nagyon nagy bajba kerül, és akkor abban majd kezdenünk el valamit. Vagy szerettek volna általában egy képet kapni ugye a Kárpát-medencei ifjúságról, hogy milyen különbségek vannak a különböző területeken, külhonban vagy határokon belül, vidéken vagy nagyvárosban?
Egyértelmű, hogy az utóbbi volt a célunk, hiszen ez a kutatás, ez egy rendszeres kutatás, amelyik 4 évente zajlik, és a legutóbbi adatfelvételnél a koronavírus csak olyan tekintetben zavart össze minket, hogy korábbra terveztük volna az adatfelvételt, viszont a koronavírusnak az első hulláma ezt meghiúsította, és azt gondoltuk, hogy vagy kezdetben volt egy reménységünk, hogy ez talán egy hullám, és utána elfelejtjük, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba. Viszont a második hullám alatt muszáj volt elkészítenünk az adatfelvételt, és ha már ugye ez a úgymond világesemény zajlik, ami az élet minden területét befolyásolhatja, természetesen a kutatás kiterjedt erre is.
Ugye nagyon érdekes, hát nagyon nagy szórás van eleve fiatalokban, tehát azt gondolom, hogy nagyon más fiatalként élni Gyergyószent Miklóson, mint mondjuk Budapesten, vagy akár Győrben, vagy egy vasmegyei kis faluban. Mégis olyan könnyen rámondjuk egy korosztályra azt, hogy őket már csak a számítógép érdekli, lusták, céltalanok. Mit látnak önök? Tényleg ennyire szűken meghatározható, hogy milyen most ez a generáció, vagy nagyon nagy különbségek vannak, és ha vannak, akkor mi minden befolyásolja? És akkor most már Georginát is kérdezem, hogy mit lát az eredmények alapján.
Érdekes egyébként, mert tényleg vannak olyan sztereotípiek az ifjúsággal kapcsolatban, mint például, hogy lustek. De ha megnézzük az adatokat, illetve az eredményeket, akkor egy egészen más kép rajzolódik ki, ugyanis 2004 óta folyamatosan növekszik a dolgozó fiataloknak az aránya, ez alól egyébként egyedül a 2012-es év volt kivétel, és most már azt lehet mondani, hogy minden második fiatal dolgozik valamilyen formában.
Igyekvőbbek?
Hogyha azt nézzük, hogy például munkatapasztalatuk van-e, tehát hogy dolgoztak-e már valaha fizetségért, akkor az arány még magasabb, tehát a 6/10 dolgozott, illetve hogy jellemző egyébként az iskola előtt a nyári szünetekben történő munkavégzés is, úgyhogy ilyen téren azt lehetne mondani, hogy igyekvőbbek. És érdekes adat még ehhez kapcsolódóan, hogy ahogy nő a dolgozó fiataloknak az aránya, úgy csökken a tanuló fiataloknak az aránya. Így is egyébként közel 4/10.
De mindenhol?
Alapvetően igen, tehát hogy ez egy általánosságban elmondható, hogy igen. Tehát, hogy
na ez egy érdekes adat, mert azt gondolná az ember, hogy a mai világ annyira elvárja egyébként a végzettséget, meg olyan evidens sokak számára nyilván, hogy gimnáziumba szeretnék menni, egyetemre, főiskolára szeretnék menni, rengeteg lehetőség van, hogy mégis fordított a folyamat.
Hogyha megnézzük egyébként azt, hogy milyen a tovább tanulási szándékok, ott is egy csökkenés tapasztalható, tehát hogy kevesebben tervezik azt, hogy tovább tanulnak, mint korábban.
És hogy miért, azt is látják?
Azt, hogy miért, azt nehéz megmondani, mert egyrészt ugye a kérdőívben erre nem vonatkozik kérdés. Azt látjuk, hogy a munkapiaci várakozásaik azok pozitív irányba lendültek el, és az is látszik, hogy van egyfajta törekvés ebben a generációban, hogy dolgozzon, hogy pénzt keressen, és erre most megvannak a lehetőségek. Nagyon szemléletes az látni, hogy hogyan változott meg a nemzedéki probléma térkép, amit a saját nemzedékükkel kapcsolatban érzékelnek. Például a munka, mint probléma, hogy nincsen munkahely, munkanélküliség van, az ennek a probléma térképnek az élén, az elején volt egy évtizeddel ezelőtt.
Most 2008-ban óriási fiatal munkanélküliség volt.
Így van, és 12-ben is még az volt, és onnantól kezdve pedig egy látványos csökkenés volt, így a nemzedéki probléma térképben is, nem csak a tényleges foglalkoztatási adatokban.
Tehát nekik most az nem olyan nagy aggodalom, hogy ja Istenem, lesz-e munkám, sőt tulajdonképpen biztos abban, hogy lesz, és szeretné is mielőbb ezt pénzre váltani. És akkor valamilyen szakmát tanulnak például sokan?
Az látszik egyébként, hogy az iskolázottság alapvetően nő, tehát hogy az alacsony végzettségűek aránya csökken, a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek, illetve a szakmunkás végzettségűeknek az aránya csökken, az érettségizettek, illetve a diplomások aránya viszont nő. És nagyon érdekes, hogy a 2000-es évek elejéhez viszonyítva például duplájára nőtt a diplomásoknak az aránya.
Akkor mégiscsak akarnak tanulni. Mi az, amit problémának lát ez a korosztály? Tehát amiért aggódik a jövőjét illetően?
Alapvetően a korosztály pozitívan tekint a jövőre, tehát ez fontos leszögezni.
De őt, Vajdaságban ugyanannyira, mint például Felvidéken?
Sőt, tehát Magyarországon a többség alapvetően pozitívan áll a jövőhöz, és a külhoni magyar fiatalok pedig még ehhez képest is pozitívabban látják a jövőt, de azért természetesen vannak olyan dolgok, amiktől tartanak. És meglepő, hogy ugye koronavírus járvány második hulláma alatt zajlik az adatfelvétel, és egy következő, vagy egy lehetséges világjárványtól azok attól nagyjából annyian félnek, mint attól, hogy rosszul kormányozzák a politikusok az országot, vagy attól, hogy a klímaváltozásnak negatív következményei lesznek. Tehát ez a három olyan fő, úgymond félelem, ami megjelenik a fiataloknak a térképén, és hogyha még visszatérhetünk egy fél gondolatra a probléma térképre, annak úgymond megvan az eredménye, hogy ezek a konkrét problémák, mint a munkanélküliség, ezek leértékelődnek a fiatalok problématérképén, felértékelődnek az olyan dolgok, mint a céltalanság, a bizonytalanság, kiszámíthatatlan jövő. Ezt látják a fiatalok most legnagyobb problémáknak, amellett, hogy az anyagi problémák, a pénztelenség az mindig is egy ilyen vezető probléma, de ezek az ilyen illékonyabb, kevésbé megfogható problémacsoportok, ezek felértékelődtek, és ezt láthatjuk az utóbbi évtizedben, fokozatosabb, erősebben vannak jelen a probléma érzékelésben.
Miért lehet ez így? Jó, bizonytalan a világ, de hát ebben az életkorban, mikor az ember keresi egyáltalán az útját, az valahogy úgy evidens is, hogy kicsit így gyötrődik, vergődik, hogy mi lesz belőlem, mi lesz velem, amíg nem látja tisztán. Miért nagyobb most ez a félelem? Meg tudja mutatni egy ilyen kutatás egyáltalán?
Én pont ezt érzem, amit említett, hogy gyakorlatilag ez egy reakció. Tehát a világ bizonytalan, és egy bizonytalan világban mit tudok tenni? Kivárok. És akkor én is egy kicsit bizonytalan leszek, meg egy kicsit céltalan leszek, mert hogy kevésbé látom magam előtt kristálytisztán az utat. Én csak erre tudok gondolni.
Illetve még tényleg a világ történései is hatással vannak a fiataloknak a probléma érzékelésére is, a jövőhöz való viszonyulásukra is, mert még mindig a probléma térképnél maradva egy elég előkelő helyre került fel a közösség, illetve a baráti társaságoknak a hiánya, mint probléma. Tehát ez most konkrétan a negyedik hely, hogyha jól emlékszem.
Ezt talán még ennyire soha nem láttuk a történelemben, mint most, hogy mennyire hiányzik az ember a közösség, fejlődik a digitális világ, rengeteg előnye van, de hogy nincs társaságuk, ezek szerint ezt ők maguk is látják, a fiatalok.
Így van, igen, ez megjelenik számukra is. Illetve még az is érdekes adalék, hogy hogy azt is megkérdezték a fiataloktól, hogy mik azok a tényezők, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kevésbé féljenek a jövőtől, és itt is az első helyen nyilván az anyagi helyzet mellett a jó családi kapcsolatok jelentek meg, ami szintén azt mutatja, hogy egyfajta biztonság érzetet tud adni maga a családi közeg, amit ugye a járvány miatt is egy kicsit megerősödhetett.
De tulajdonképpen ez megnyugtató, mert akkor nagyon tisztán és jól látják, hogy mi kell a stabil élethez. Hát nyilván kell anyagi biztonság, de megtartani a családi hálót, illetve a baráti hálót.
A család az kiemelten fontos a fiatalok számára, tehát hogy nem csak a jelenlegi úgymond családjuk, tehát szociológusok ezt úgy szokták mondani, hogy a származó család, hanem úgymond a jövőbeli család is, hiszen nagyon sokan családalapítás előtt állnak még ebben a korcsoportban, és látható az is, hogy a jövőjüket alapvetően családban tervezik. Tehát, hogy ez a úgymond nem is nagyon lehet olyat találni, aki nem így gondolkodik.
És ez is kivétel nélkül? Tehát, hogy nincsen különbség itt sem mondjuk a történelmi határvidékhez képest, mondjuk a nyugati határvidékhez
képest? Azt tudnám mondani, hogy a külhoni magyar régiókban általában úgymond az értékrendszer az konzervatívabb, tehát hogy vallásosabbak, család központúbbak, mint a magyarországi fiatalok. Nyilván a magyarországi fiatalok is azok, de a külhonban még erősebb ez.
Megmondom őszintén, engem nagyon megnyugtat mindez, amit elmondtak, hogy mit mutat a kutatás, mert azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges gondolkodású fiatal generáció él itt velünk a Kárpát-medencében. De tulajdonképpen mi a haszna egy ilyen kutatásnak? Tehát ezeket az eredményeket mire tudják majd használni, mit tudnak vele kezdeni a jövőben, azon túl, hogy most van egy képünk erről a generációról?
Hát, hogy mi mire tudjuk használni, minket az ifjúság érdekel. Mi ifjúságkutatók vagyunk, ezzel a témával szeretünk foglalkozni. A kutatás más felhasználói, például a döntéshozók arra tudják használni, nyilván, hogy stratégiát alapoznak ezekre az adatokra. Van is arra vonatkozóan visszajelzésünk, ahol a kutatási adatainkat használták, és arra vonatkozóan jelentek meg intézkedések. Ilyen volt például a nyelvtudás és a nyelvvizsga arányával kapcsolatos eredmény. Aztán természetesen ez abból a szempontból is fontos, hogy már régebb óta fiatalok is képet kapjanak arról, hogy a mai fiatal nemzedék az milyen, és azt gondolom, hogy számunkra az is egy kiemelten fontos dolog, hogy így a koronavírushoz kapcsolódóan készíteni egy ilyen kutatást, az mindenképpen kordokumentum.
Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk is megosztották ezt a kordokumentumot, és remélem, hogy erre alapozva tényleg egy szép jövőt lehet majd építeni azoknak a fiataloknak, akikkel beszélgettek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Székely Levente, a Mátyás Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének igazgatója, és Kis Kozma Georgina, a Mátyás Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének kutatója volt a vendégünk az iménti percekben. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.